Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten hozott mindnyájatokat, kedves testvéreim, a hitiskolájának ma esti tanítására. Külön szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit és az Apostol Televízió nézőit. Mai témánk továbbra is Székely János püspökatya Hit kapuja című könyve nyomán a vallás, a vallásosság, és hogy vajon érdemes-e, észszerű-e egy tételes vallásban hinnünk, vagy pedig ez ostobaság. Egyszer egy kísérletet végeztek el vakokkal. Az volt a vakok feladata, hogy tapogatás útján megismerkedjenek egy elefánttal. Vajon hogy néz ki az elefánt? És sok vak odament, megtapogatta az elefántot, és utána megkérdezték tőlük, hogy na, milyen az elefánt? És akkor egész különböző válaszokat kaptak. Volt, aki azt mondta, hát olyan, mint egy oszlop. Nyilván ő a lábát fogta. Volt, aki azt mondta, hogy hát nagyon vékony és szőrös a vége. Neki a farka juthatott. Ismét más azt mondta, hogy hát nagyon széles, olyan, mint egy edény. Ő lehet, hogy a fülénél tapogatta az elefántot. Van, aki azt mondta, hogy hát egy veszélyes, szúrós, hegyes. Ő minden bizonnyal az agyaránál érte őt. És még sorolhatnám, most nem sorolom itt az ormányt, meg a többi testrészét az elefántnak. A tammese arra jó, hogy meglássuk, hogy ott a kísértés, hogy Istenre is így gondoljunk, hogy vajon ugyanaz az Isten szerepel az összes vallásban, csak mindenkinek egy más részét mutatja meg, mint ez az elefánt, vagy pedig valami egészen másról van szó. Egy másik megközelítés szerint a vallások ahhoz hasonlítanak, mint amikor az utak fölvezetnek egy hegycsúcsra. Különböző utakon mehetünk fel ugyanarra a hegyre, az egyik jobbra vezet, a másik balra, van amelyik meredekebb, van amelyik kacskaringósabb, van amelyik szélesebb, van amelyik keskenyebb, van amelyik könnyebb, van amelyik nehezebb. De ugyanarra a hegycsúcsra visznek. Igaz lehet ez a kép a vallásokkal kapcsolatban? Mind az elefántos példa, mind a hegycsúcsos példa jó arra, hogy elgondolkozzunk ezen, vajon tényleg számít, hogy milyen vallásúak vagyunk, melyik Istenben hiszünk. Mindegy ez, ugyanoda érünk a hegycsúcsra, vagy pedig azért nincs ez így. És talán pedagógiailag nem is annyira helyes, hogy két olyan példát hoztam itt rögtön elmélkedésünk elején, ami nem követendő, mert most a következőkben pont azt szeretném elmondani, hogy de inkább közösen fölfedezni, úgy fogalmaznék, hogy azért nem mindegy, hogy milyen vallásban hiszünk. De nézzük először azt, hogy mi is az a vallás? Mi keresztények úgy gondoljuk, hogy a vallás az nem az elefánt tapogatása. A vallás nem is a hegycsúcsra való mászás. Mert a vallásban nem az a lényeg, hogy mi keressük az Istent, hanem hogy Isten megkeresett minket. A kereszténység ugyanis, és ez egy nagyon fontos mondat, nem filozófiai vallás, hanem kinyilatkoztatott vallás. Mit jelent ez érthetőbben? Azt, hogy a kereszténység tanítása nem olyan, amire az ember spekulatív módon, gondolkodás útján egyszer csak rájön, mert megvilágosodik, hanem Isten ragadja meg a kezdeményezést, ő dönt úgy saját szándékából, szabad akaratából és szeretetéből, hogy megmutatja magát az embereknek. Ezt hívjuk kinyilatkoztatásnak. Isten megmutatja magát, úgy dönt, hogy megközelíthető lesz. Ő az, Isten az, aki megteszi az első lépést felénk, emberek felé. Persze nekünk is keresnünk kell őt, de nem vagyunk magunkra hagyva ebben. Isten nem egy elefánt, akit tapogatunk, aztán valamit felfogunk belőle. Isten nem egy hegycsúcs, amelyre ezen az úton is föl tudunk menni, azon az úton is föl tudunk menni. Hanem Isten maga jött közénk, mutatta meg magát. Nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk csak a saját értelmünkre hagyva, hanem Isten segít, hogy fölfedezhessük őt. Porfíriosz öt létszintet különböztet meg, amely nagyon logikus szerintem. Azt mondja, hogy a világban fellelhető, nem is tudom minek nevezzem, dolgok, személyek, élőlények. A világban minden, ami fellelhető, öt kategóriába sorolható. A legalsó, azok az élettelen dolgok, amelyek egyáltalán nem élnek. Tehát a tárgyak, a természeti képződmények, mondjuk egy kő. Egy kő élettelen. E fölött állnak a növények, akik élnek, képesek a fotoszintézisre, különböző élettani hatások által meg lehet vizsgálni, láthatjuk, hogy ők valóban élőlények. A növények fölött állnak aztán az állatok, akik még több érzékkel rendelkeznek, mint a növények, látnak, hallanak, mozognak, ki tudják fejezni pillanatnyi hangulatukat is a fejlettebb állatok, tehát fejlettebbek, mint a növények. Az állatok fölött állnak aztán az emberek, akik sokkal többre képesek, mint az állatok. Az emberek nem pusztán értelmes vagy jobban sikerült állatok, hanem egészen mások. Az állatok és az emberek közti különbség nem pusztán kvantitatív, hanem igenis kvalitatív, minőségi a különbség. Székely János püspök atya azt a példát hozza, hogyha én, egy ember, olvasok egy József Attila verset, akkor hiába jön oda hozzám egy kisegér, az egér lát, hall, érez, mozog, de nem fogja megérteni, hogy én milyen verset olvasok. És egyik állat sem. Ehhez embernek kell lenni, hogy tudjunk használni elvont fogalmakat, hogy tudjunk imádkozni, hogy tudjunk ünnepelni, hogy tudjunk írni, olvasni. Az ember fölötte áll az állatnak. Élettelen, növény, állat, ember, és talán már kitaláltátok, az ötödik az Isten. Ismétlem, a világnak ez a fajta felosztása Porfíriuszhoz köthető. És itt figyelhetjük azt meg, hogy aki alacsonyabb szinten van ezekben a kategóriákban, ő önmagától nem képes arra, hogy megértse a fölötte levőt. Egy kő soha nem fogja megérteni, mit jelent fának lenni, nedvességre vágyni, napfényre vágyni, leveleket hullatni. Egy növény soha nem fogja tudni azokat a képességeket egyáltalán birtokolni, vagy csak megérezni, amikre egy állat képes, a látás, a hallás, a szaglás, a helyzetváltoztatás. Ugyanúgy egy állat sem képes arra, hogy befogadja az embernek a képességeit. Nem érti meg, nem tudja, hogy mit jelent az, amikor beszélgetünk, mit jelent az, amikor olvasunk, mit jelent az, amikor imádkozunk. És ezt az analógiát, hogyha tovább visszük, eljutunk oda, hogy az ember sem érthet meg mindent Istenből. Persze, valamit felfogunk belőle magunktól is. Hiszen még mielőtt eljött Jézus, sőt, mielőtt Isten szólt Ábrahámhoz, már volt egy sejtése az emberiségnek Istenről. De ahhoz, hogy őt be tudjuk fogadni, meg tudjuk ismerni, az nem alulról fölfelé működik, hanem Isten kell, hogy kezdeményezzen, hogy ő lejöjjön a mi szintünkre. Hogy Isten emberré legyen, hogy meg tudjuk őt ismerni, be tudjuk őt fogadni, jobban fel tudjuk fogni az ő titkát. És pontosan ezt tette Isten 2000 évvel ezelőtt, lejött a mi szintünkre, megmutatta magát, kinyilatkoztatta magát, hogy felismerjük, hogy kövessük, hogy szeressük. Azokra az igazságokra, amelyekre Jézus tanította az embereket, azokra az igazságokra, amelyek Jézus kereszthalálához és feltámadásához kapcsolódnak. Mi magunktól nem jöttünk volna rá. Hiába teremtett bennünket az Isten értelmes lényeknek. Hiába vannak köztünk nagyon okosak, Nobel-díjasok. De magunktól nem jöhettünk volna rá. Arra talán még igen, arra rájöhetünk magunktól, hogy azért valószínűleg van Isten, aki megteremti a világot. De arra, hogy mi történik velünk a halálunk után, arra, hogy ez az Isten törődik-e velünk, erre magunktól nem jövünk rá. Itt van szükség Jézus kezdeményezésére, itt van szükség arra, hogy Isten megragadja a kezdeményezést, és közölje önmagát, kinyilatkoztassa önmagát. Tehát a vallásosság, kedves testvéreim, az Istentől ered, ő a kezdeményező, ő az, aki az első lépést megteszi, hogy mi higgyünk és válaszoljunk az ő szeretetére. Gondolatmenetünkben a következő lépés azt kívánja megmutatni, anélkül, hogy túlságosan elmélyednénk a filozófia bugyraiban, hanem pusztán tényleg egész egyszerű képeket használva, hogy Isten személy. Isten egy személyes Isten. Vannak olyan vallások, amelyek úgy vélik, hogy Isten, vagy talán inkább úgy mondom, hogy az Istenség nem más, mint egy energia. Nem más, mint egy végtelen bölcsesség. A kereszténység nem ezt vallja. A kereszténység, hasonlóan sok más valláshoz teszem hozzá, Isten valóságos személy. Mit jelent a személy? Ez egy filozófiai fogalom, amelyre most ahelyett, hogy egy precíz definíciót adnék, inkább néhány jellemzőt mondanék, mert talán ez így közérthetőbb. Az ember azért személy, mert van öntudata, van szabadsága, képes a szeretetre, egyedi, tud önrendelkezni. Minden ember egyúttal személy is. És most ez csak tényleg egy logikai gondolatmenet, egy pillanatra játszunk el azzal a gondolattal, hogy Isten nem személy, hanem csak egy energia. Valahol itt ez sántítana, nem volna logikus, mert személynek lenni több, mint energiának lenni. Nem lenne logikus, hogy a teremtő az kisebb vagy kevesebb lenne, mint az ember, aki személy. És pusztán ez alapján, a gondolatmenet alapján nagyon valószínűsíthetjük, hogy Isten is személy, vagy még több is, mint személy, de kimondhatjuk, hogy mindenképpen személy, amit aztán a kinyilatkoztatás révén, Jézus Krisztus születésével, kereszthalálával és feltámadásával még egyértelműbbé tett. Vizsgáljuk meg most azt, így a vallásossággal kapcsolatos kalandozásunk során, hogy a kereszténység mennyire hihető. Azt szeretném körbejárni, hogy milyen nyomai vannak annak, hogy Isten ténylegesen belépett a történelmünkbe. Mert mi keresztények úgy gondoljuk, hogy ez tényleg megtörtént. Isten tényleg szólt az emberekhez, Isten tényleg eljött ide a földre, Isten tényleg megmutatta magát. De milyen bizonyítékok, milyen jelek vannak, amelyek ezt alátámasztják? Mert rendben van, hogy elhisszük, de miért hisszük ezt el? Nem szeretnék a teljesség igényével felvágni, vagy itten abba merészkedni, mert tényleg csak felvillantani szeretnék néhány szempontot. Isten kapcsolatba akar lépni velünk, és ezt már ott látjuk, hogy megszólít bizonyos embereket, ha a Bibliát olvassuk, ott van Ábrahám, ott van Mózes, ott vannak a próféták, aztán persze Jézus Krisztusban ez kicsúcsosodik teljesen, amikor egészen önmagát adta a világnak. Legfontosabb nyomok Isten működésére néhány gondolat. Az egyik, ami egy világ újdonság volt a zsidóság körében a Krisztus előtti évezredekben, hogy Isten kívül van a világon, és ő a teremtő. Gondoljunk bele, a választott népet körbevevő népek vallásai, azok általában politeista vallások voltak, sok Istenben hittek, a természet erőit személyesítették, meg istenítették. Gondolhatunk most a római vagy a görög mitológiára, amelyet talán jobban ismerünk, de közvetlen Izrael körül is ott voltak a föníciaiak, a szírek, a kilikiaiak, és ők mind olyan vallásokat követtek, amelyek nem tartalmazták ezt a fajta személyességet, hogy Isten a teremtő, és ő kívül van a világon. Aztán ott van még egy ilyen nyom, ez pedig a tiszta erkölcsi tudat. És talán már beszéltünk is erről valamilyen formában, hogy persze minden ember lelkében ott van a természetes erkölcsi törvény, hogy ott van bennünk, belénk van programozva, hogy ne öljük meg a másikat, hogy ne vegyük el, ami a másé. De az az erkölcsi tiszta tan, ami már az Ószövetségben benne van, ez is egy jel, egy lábnyoma Istennek, amely mutatja, hogy ez nem pusztán spekuláció, hanem Isten tényleg odaadta azt a 10 parancsolatot Mózesnek, és ebből egy ilyen tiszta erkölcsi tan kikerekedett, amelyre mind a mai napig hivatkozunk. Aztán a proféciák, és hoztam is egy proféciát, olvassuk is ugye gyakran, főleg Adventben, Izaiás proféta könyvét. Most tőle idéznék, és jó, ha tudjátok, hogy ez Krisztus előtt körülbelül 550 évvel íródott. 550 évvel. Mondom még egyszer, 550 évvel. Csak hogy érzékeljük, ez olyan, mint hogyha 1500 körül, tehát mondjuk Amerika felfedezésének idején, vagy Luther Márton idejében írtak volna hasonló gondolatokat a mai világról, 2019-es eseményekről. Ennyi idő telt el. Tehát még 550 évet kell várni Jézus születésére, de Izaiás próféta a következőket vetette papírra. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünket érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyektünk, kiki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan kitörődik egyáltalán ügyével, igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul, látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedést tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták. Noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott is a bűnösökért. Kedves testvéreim, döbbenetesek ezek a sorok Izaiás prófétától. Nem olyan, mint hogyha aki ezt írja, vagy aki olvassa, ott áll Jézus kereszténél. Hát pont erről van szó. 550 évvel a golgotai események előtt. Van olyan ember, aki ezen profécia hatására tért meg a kereszténységre. Tehát ezek a proféciák is Istennek olyan lábnyomai, amelyek következtetni engednek bennünket arra, hogy a kinyilatkoztatás, Jézus Krisztus eljövetele valóban hiteles, hihető, komolyan vendő. De akkor menjünk át az Új Szövetségbe, nézzük tovább. Ott van Jézus élete, a csodái, a tanítása, példázatai, meg aztán kereszthalála és feltámadása. Vagy akár a Szent Háromságról szóló tan, amikor úgy beszél az Atyáról, aki egy vele, vagy azt mondja, hogy elküldi a Szent Lelket, aki örökre veletek marad. Nem szeretnék elmélyedni a részletekben, mert a hitiskolájának későbbi alkalmai során még Jézus Krisztus személyéről részletesen is fogunk értekezni. Ami talán a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy a vallásunk, a kereszténység tényleg hihető, az az, amit nem tudunk annyira precízen megfogalmazni, de érzünk a szívünkben, hogyha imádkozunk. Ez pedig az, hogy Jézus nem halott. Amikor Jézusról beszélünk, akkor nem úgy beszélünk róla, mint egy nagyhatású ember, aki meghalt, de akinek az emlékét őrizzük. Nem úgy beszélünk róla, mint egy bölcs tanítóról, akinek a tanítása mind a mai napig érvényben van. Hanem amikor Jézusról, vagy még inkább Jézussal beszélünk, akkor megérezhetjük a szívünkben, hogy ő ma is él, hogy a halál nem fogott ki rajta, hogy szeret bennünket, és hogy velünk van minden nap a világ végéig. Ezt imádságainkban megérezhetjük, hogy Jézus Krisztus ma is él, és ez a lelkünkben egy olyan nyom, amely újra csak aláhúzza, megerősíti, alátámasztja azt, hogy vallásosságunk nem egy képzett csupán, nem hiába való, hanem valóság. Egy utolsó gondolatot hoztam a mai estére, mielőtt a szentségimádásban elmerülünk. Ez pedig a tolerancia, intolerancia vallási megértés, meg nem értés, akár így a vallások között is. És igaz, hogy voltak gonosz tettek, amiket vallások nevében elkövettek. Gondolatunk napjainkban iszlám fundamentalisták öngyilkos merényleteire. Gondolhatunk a kereszténység bűneire, akár a keresztes hadjáratokra is. De ha őszinték vagyunk, és reálisan nézzük a világtörténelmet, meg kell, hogy állapítsuk, hogy a vallás ellenes erők követték el a legtöbb intoleráns és erőszakos gaztettet. Csak három időszakot villantanék fel az elmúlt évezredekből, a római birodalomban a heves, véres keresztény üldözést, a francia forradalmat, amikor a guillotine által sokkal többen haltak meg, mint a mágiákon, amikor a keresztények égették az eretnekeket. De menjünk tovább a 20. századba, a nácizmus meg a kommunizmus magát humanistának beállító diktatúrája is, mennyire megtépázta a vallásos embereket, mennyi vért ontottak, ezért nem véletlen hívta Szent II. János Pál pápa a 20. századot a vértanúk évszázadának. Ki a toleráns, ki az intoleráns? Igaz, hogy a kereszténység fenntartja magának azt, hogy övé, de hát hadd mondjam így inkább, miénk az abszolút igazság, és vannak dolgok, amikből nem engedünk. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy Jézus nem volt Isten, azzal nem fogunk egyetérteni, bármennyit beszélgetünk. De ez nem azt jelenti, hogy nem tiszteljük őt, ez nem azt jelenti, hogy nem hallgatjuk meg. De azt igen, hogy nem vagyunk relativisták, hogy ragaszkodunk az igazsághoz, amit felismertünk. Ugyanakkor vannak tendenciák a mai világban, amelyek veszélyesek lehetnek. Ez pedig az, hogy ha valaki mondjuk azt gondolja, hogy a világ véletlenül keletkezett, hogy az életünk után nem következik semmi, hogy nincsen mindenki által elfogadható erkölcsi törvény, tehát egyfajta ateista hitet vall, ez is egy hit. Ha valaki azt hiszi, abban hisz, hogy nincs Isten, az is egy hit. De ha az ateista azt állítja, hogy minden ideológia káros, minden vallás káros, kivéve az övé, az ateizmus, hát ez az intolerancia, kedves testvéreim. Van, aki azt mondja, hogy rossz, hogy vannak vallások, mert ez kirekesztést eredményez, hogy valaki ilyen vallású, van, aki olyan, ez nem szolgálja a békét, a testvériséget. De megint csak azt mondhatjuk, hogy ami igazán veszélyes, amely kirekeszti az emberek többségét, az pont a szekularizmus és az ateizmus, amely nem akarja tudomásul venni, vagy nem veszik komolyan, vagy száműzni akarja a vallásos embereket. Úgyhogy oda kell nagyon figyelni, hogy nincs olyan, hogy világnézeti semlegesség, mert amint azt mondom, hogy én semleges vagyok, azzal rögtön állást foglaltam amellett, hogy mi az, ami nem vagyok, miben nem hiszek. Figyeljünk arra, hogy a vallásosság az nem jelent intoleranciát, az, hogyha hiszünk Jézusban, az nem egy szégyelni való dolog, azért nem kell bocsánatot kérnünk senkitől, hiszen vallásszabadság van. De arra jó, hogyha figyelünk, hogy tiszteljük a másképp gondolkodókat. Persze az igazi tisztelet az akkor valósul meg, hogyha ez kölcsönös, és a másik fél is tud és akar tisztelni bennünket hitünkkel, meggyőződésünkkel, vallásunkkal, lelki életünkkel együtt. Kedves testvéreim, nem megyek tovább a gondolatmenetben, mert még szeretnénk imádkozni is a szentségi Úr Jézus előtt, énekekkel, imákkal. Viszont innen folytatni fogjuk. Annyira nem vagyok felkészülve, hogy fejből mondjam, hogy mikor, úgyhogy puskázok. 2 hét múlva, március 14-én lesz a következő hitiskolája alkalom, amikor folytatjuk közös elmélkedésünket, gondolatainkat a vallásról, a vallásosságról, hogy tényleg értelmes dolog-e hinni. Kicsit megnézzük a más világvallásokat is, hogy milyen jó dolgokat meríthetünk azokból, de mégis miért a kereszténység az, amelyet követünk. És vagy már 2 hét múlva a következő alkalommal, vagy az után pedig szeretnénk a Bibliát is górcső alá venni, megvizsgálni hitelességét, tanítását, hogy mik azok a legfontosabb tanítások, amelyek segítenek bennünket vallásosságunkban. Örülök, hogy együtt járjuk az utat a hit iskolájában. A most következő szentségimádásban pedig imádkozzunk mindazokért, akik nem hisznek Istenben, imádkozzunk a keresőkért, azokért, akik még nem ismerték fel az igazságot, és ahogy meghirdettük ma estére, imádkozzunk Móré Istvánért, aki a héten hunyt el vasárnap este, és aki sok jót tett itt közösségünkben. Imádkozzunk az őrök boldogságáért, családjáért, hittancsoportjáért és az egész Margitos közösségért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
hit iskolája, Monostori László atya tanítása.